Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Kaptam egy levelet, íme. Kedves szerkesztő, legújabb kutatásaink új megvilágításba helyezték a közép-európai történelem egyik fontos korszakát. Egy nemzetközi kutatócsoport, Hajdú Tamás, az ELTE TTK embertani tanszékének docense, és Claudio Cavazzotti, a Bolognai Egyetem adjunktusa vezetésével kimutatta, hogy Krisztus előtt 1500 körül radikális változások történtek az emberek életében, másképp ettek, másképp éltek, és átrendeződött a társadalmi rendszer is. Itt van velünk Hajdú Tamás, az ELTE Biológiai Intézet docense. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Mennyire pontosan lehet meghatározni azt, hogy a radikális változások mikor történtek?
Hát korábban a régészeti kutatás ezt gyakorlatilag úgy próbálta megtenni, hogy a vele egy idős leletek datálása alapján próbáltak pontosan meghatározni, hogy mikor is történtek ezek a változások. De hát ugye a 20. század második felében elkezdték a radiokarbondatálást használni, Nobel-díjat is kapott a kutató érte, aki ezt kifejlesztette. Ennek köszönhetően egészen jól.
Elnézést, ez a radiokarbon kutatás, ez ugye azt jelenti, hogy egy anyagról meg lehet állapítani, hogy mikor jött létre.
Igen, igen, pontosan erről
van szó. Azért, mert valamelyik hasadóanyag, én nem tudom, milyen rádióaktív anyagnak a felezését számolják ki, és akkor annak alapján vissza lehet számolni akár több ezer, több tízezer évet is.
Igen, több tízezer évet is. Természetesen ennek is van egy bizonyos határa, ameddig vissza tudunk menni ezzel a módszerrel. Minden esetre a bronzkorban egészen jól működik. Természetesen ennek van egy ilyen hiba határa, de ha egy adott kutató vagy adott kutatásban meglehetősen nagy mintaszámokkal dolgoznak, akkor ezt azért lehet finomítani. Tehát itt ebben az esetben azok a változások, amire próbáltunk rávilágítani, amit próbáltunk megmagyarázni, mi hogyan történt, ez nagyjából Krisztus előtt 1500 környékén történt meg, hozzátéve, hogy ezek a változások nem egyik pillanatról másikra jöttek, tehát azért egyrészt környezeti változások álltak ennek a hátterében, amit környezetrégészeti módszerekkel kutatnak már egy jó ideje, másrészt meg kulturális változásokban is egy ilyen folyamatról beszélhetünk, ami ekkor csúcsosodott ki.
Radikális változásokról volt szó, de milyen radikális változásokról volt szó akkor? Tehát mit jelent az, hogy Krisztus előtt 1500 körül a itt élő népség az teljesen megváltoztatta az életmódbeli szokásait, illetve én nem tudom milyen szokásait, de hogy teljesen átalakultak.
Hát azt kell tudni, hogy az ezt megelőző időszakban, olyan Krisztus előtt 2200-1500 között, 2000-1500 között, az Alföldön olyan településeket használtak, amelyek gyakorlatilag ugyanazon a helyen voltak több száz éven keresztül. Ezek az úgynevezett teltelepülések. Mi ezt ugye úgy látjuk, hogy több rétegű településekről van szó, ami egy adott helyre korlátozódik. Ennek az egésznek az a lényege, hogy ugyanazon a helyen élnek az emberek, hogyha tönkre megy az az adott ház, vagy meg akarják újítani azt az adott házat, amiben laknak, akkor az omladéka az ott marad, és annak azt elsimítják, és annak a tetejére építik a következő épületet. Emiatt bizonyos idő után egy ilyen kis települési domb, vagy nagy lakódomb keletkezik, ezek a teltelepülések. Nem csak nálunk jelentkezik ez bizonyos időszakokban, hanem Dél-Európa, a Közel-Kelet más területein is. Tehát alapvetően ezek a teltelepülések jellemzők az Alföldön. A Dunántúl kicsit más a kép, ott eleve egy teljesen más környezettel találkozhatunk, ugye sokkal nagyobb erdőborítással, kisebb vízellátottsággal. Na most a középső bronzkorban ez a településkép jellemző. Viszont Krisztus előtt 1500 környékén megjelenik egy teljesen új régészeti kultúra, amit úgy hívunk, hogy halomsíros kultúra. Korábban ezt a régészeti kutatás egy észak-nyugati irányból beáramló, vagy nyugati irányból beáramló népességhez kötötte. Egyes nyugati kutatók pedig azt mondták, hogy itt alapvetően semmilyen népességváltás nem történt, hanem a helyi népességek váltottak, egy belső fejlődés eredménye az, amit itt látunk. Tehát gyakorlatilag azok a középső bronzkori települések, amelyekről beszéltem eddig, ez a teltelepülések, ezeket a népesség egy az egyben felhagyja. Nem tudjuk, hogy miért, de felhagyják ezek használatát, és rövidebb ideig használt telepeket használnak ezután. Tehát egy teljesen más települési struktúra jön létre ebben az időben, azzal párhuzamosan, hogy megváltozik a kerámiák stílusa, formája, megváltozik a temetkezési rítus. Tehát egy meglehetősen komplex változás halom történik lényegében ekkor.
A kutatás alapját most idézek. A Tiszafüred majoros halomnál feltárt bronzkori temető adta, amely ritka módon tartalmaz mind középső bronzkori füzesabony kultúra, mind késő bronzkori halomsíros kultúra temetkezéseket is, erről beszélt az előbb is. Ez lehetővé tette, hogy a kutatók összevessék a korszakváltás előtt és utáni életmódot. El lehet mondani, hogy az összevetés hogyan történik, és hogy mi volt a különbség a két fajta életmód között?
Hát részben igen, tehát ezekre most már azt mondhatom, hogy nagyjából 12-3 éve próbálunk választ adni, még a 2012-ben megvédett doktori kutatásaimat, illetve disszertációmat is ebből a témakörből írtam, népességváltásból, illetve hát életmódváltásból. Ami tudni kell ezzel a lelőhelyjel, ezzel a leletanyaggal kapcsolatban, hogy ez tényleg kulcsfontosságú. Nagy sírszámú temetők vannak a középső bronzkorból, valamivel kisebb sírszámú temetők, de több temető van a késő bronzkorból, viszont Tiszafüred az egyetlen egy olyan lelőhely, Tiszafüred majoros halom, ahol a két korszak együtt jelenik meg, egymást követően természetesen. Na most ez önmagában adja a kulcsfontosságát ennek az anyagnak, ráadásul itt nagy sírszámú temetőről van szó mind a két esetben, amely hát magában hordozza azt, hogy a nagy sírszámból adódóan biztosan van benne elég vizsgálható anyag, tehát nem arról van szó, hogy néhány síros temető, és ebből nem lehet nagy következtetéseket levonni, hanem itt van mihez nyúlni, van mit vizsgálni.
Megint idézek, Hajdú Tamás, vagyis az ön vezetésével az NKFIH által támogatott kutatócsoport arra kereste a választ, hogy a halomsíros kultúra elterjedése új népcsoportok érkezését jelentette-e, vagy a már ott élők folytatták az életüket, és csak a tárgyi kultúra változott meg. Mi a válasz erre a kérdésre? Tehát, hogy új népcsoportok esetleg megjelenését is tudják bizonyítani, vagy arra nincsenek megfelelő tárgyi emlékek?
Hát ezt is lehet bizonyítani, tehát mi ebben az esetben egy komplex vizsgálatsorozatot végeztünk el. Kezdődött ez egy részletes embertani elemzéssel, és kicsit reflektálva az előző kérdésre, amit csak részben válaszoltam meg. Azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag életmódváltás mi az, amit mi vizsgálhatunk biorégészeti szempontból. Akár régészeti, akár embertani irányból közelítünk, bevonva egy csomó társadalmi képviselőit. Alapvetően az emberi maradványok magukban rejtik, magukon viselik azt, hogy azoknak a tulajdonosai pontosan mit, hogy tettek az életük során. Természetesen itt a fizikai aktivitásra kell gondolni, illetve hogy mivel táplálkoztak, mert hogy a fogak azok nagyon szépen mutatják, és a csontjaink is, hogy mivel táplálkozunk. Persze ez csak bizonyos határok között lehet megadni, hogy pontosan mi volt az adott egyénnek a tápláléka, és akkor itt ezt lehet színesíteni tovább más vizsgálatokkal, nem csak klasszikus embertannal, hanem izotopos vizsgálatokkal is, a Debreceni Atomkiban, Atommagkutató Intézetben dolgozó kollégákkal is együttműködtünk ebben az esetben, illetve a fogkővizsgálatok is nyújtanak egy támpontot, mert hogy nagyon szépen lehet detektálni, hogy a fogkőben milyen maradványok, milyen növényi maradványok maradnak meg. Ezek is segítenek a táplálék rekonstrukcióban. Tehát akkor, amikor itt életmódváltásról beszélünk, gyakorlatilag a táplálék az nagyon nagy segítséget nyújt, és mellette természetesen lehet a fizikai aktivitás nyomait, a megerősödött izom eredési tapadási helyeket is vizsgálni a vázon. Itt ebben az esetben mi a most megjelent cikkben leginkább az izotópokra helyeztük a hangsúlyt és a fogkőre az életmód vizsgálatánál. És hát ugyanez igaz, hogy kicsit a második kérdésre is válaszoljak, a mobilitás kérdésére. Tehát magyarul az volt az alapkoncepciónk, hogy vizsgáljuk meg, hogy vajon a késő bronzkor legkorábbi időszakában, tehát a lehetséges bevándorló új egyének közül, tehát hány mutatható ki, hány olyan egyedet sikerül elcsípnünk, aki a legkorábbi, a kultúraváltást követő legkorábbi időszakban éltek itt, magyarul a legkorábbi halomsíros kultúrához sorolható egyedek lehetnek. Tudjuk, hogy a középső bronzkorban is, és a késő bronzkorban is jelen van a mobilitás. Ez részben házasodási szokások miatt is van, vagy lehet, például hát ugye a különböző helyeken élt kisebb csoportok között a nőket vándoroltatják, tehát magyarul házassodni, elküldik őket egy más csoportba. Tehát ennek egyértelműen van az irodalomban is nyoma, de ugyanakkor azt is tudni illik, vagy lehet, hogy előfordul természetesen férfi mobilitás is, tehát előfordul, hogy kisebb csoportban férfiak is, vagy akár komplett családok vándorolnak egyik közösségből a másikba, ennek nagyon sok oka lehet. Tehát gyakorlatilag ezt próbáltuk vizsgálni a mobilitás vizsgálatokkal, ugyanígy izotópos vizsgálatokkal. A korábbi embertani kutatás alapján azt kaptuk, hogy nagy népességcsere nem történt itt a középső és késő bronzkor határán, viszont egyértelműen vannak beérkező új közösségek, és hát ez gyakorlatilag megmagyarázhatja azt, hogy miért változik a kultúra, valami olyan új információ, olyan új kulturális környezet van ezeknek az egyéneknek a birtokában, amelyet átvesznek a helyiek. És akkor ezzel gyakorlatilag részben meg is magyaráztam, hogy mi az, amit mi megkaptunk, mert hogy mind az embertani, mind most a stroncium-izotopos kutatások arra azt jelzik, arra utalnak, hogy a helyi közösség nagy része valószínűleg tovább élt a régióban. Nem biztos, hogy ugyanazon a lelőhelyen, lehet, hogy csak a mikrorégióban. Minden esetre vannak tovább élő elemek, a középső bronzkorból a késő bronzkorra, viszont az biztos, hogy valami változik, és olyan egyének jelennek meg egy olyan régióból, ugye izotóposan ezt, ha szerencsénk van, akkor el sikerül csípni, lehet detektálni, akik, szóval amely forráskorában nem létezett, nem idejött az a populáció, aki ott létezett. Tehát valami változás történt, ami megmagyarázza a kulturális váltást is.
Azt lehet tudni, hogy az akkori emberek időszámításunk előtt 1500-ban nagyjából mennyi ideig éltek?
Hát ez eléggé változó, ugye ez attól függ, hogy éppen az adott közösséget, például fertőzések mennyire sújtják, milyen volt az adott időszaknak az éghajlata.
Vagyis nem lehet tudni.
Hát lehet tudni, van olyan, például János Hidán van egy olyan késő bronzkori temető, ahol 55% nagyjából a felnőtt kort el nem érők aránya a temetőben. Ez azt jelenti, hogy hihetetlen magas volt a gyerekmortalitás, a gyerekek halálozási száma aránya. A tiszafüredi esetében ennyire nem rossz a helyzet, ugyanakkor hát valószínűleg az lehetett, csak ezt a csontanyag alapján nem mindig sikerül detektálni. Ugye akkor tudunk mi valamit mondani a halálozásra, hogy ki mennyi ideig élt, hogyha a komplett népesség minden egyes tagja van betemetve a temetőkbe. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy a legkisebb gyerekek nem mindig kerülnek be a temetőbe, vagy pedig hát ezeknek a sírjait, ezeknek a gyerekeknek a sírjait elszántják a mezőgazdasági munkák során, lévén, hogy ezek nagyon közel helyezkednek el a felső réteghez, a humuszhoz, nem kell olyan mélyre ásni a sírjaikat. Tehát ezek mind-mind befolyásoló tényezők, akkor, amikor próbáljuk a demográfiai népesedési viszonyokat rekonstruálni. Tehát itt azt tudom mondani, hogy a bronzkorban általában ilyen 20 néhány év volt az a születéskor várható átlagos élettartam, amennyi év megérésére számíthatott egy adott egyén.
Azt írják a cikkben, hogy a szénizotópos elemzések szerint ekkor kezdődött a köles fogyasztása, ami egy gyorsan termeszthető nagy energiatartalmú növény. A tiszafüredi temető adatai Európában az eddig ismert legkorábbi köles fogyasztásra utalnak. Ez ennyire fontos, hogy a kölest tetten tudták érni, mikor kerülhetett a itt élő embereknek a konyhájába?
Hát 2018-ban megjelent egy olyan cikkünk, egy nemzetközi kutatócsoportba kapcsolódtunk be lényegében. Egy olyan cikk jelent meg, ami kimutatta először, hogy a késő bronzkorban tűnik föl a köles. Ez gyakorlatilag egy olyan újítás volt akkor tájt, ami például a nomád, tehát Ázsia területén, a sztyeppéken élő nomád népcsoportok életét jelentősen segítette.
Egy pillanat, gyorsabban. Mert akkor még nem volt búza, ugye?
Búza volt, gyakorlatilag a búzának egy ilyen régebbi fajtája, illetve több olyan kalászos ilyen búzaféle is volt már ekkor, amit termesztettek az emberek. Viszont kölest valamiért korábban nem. Itt a Kárpát-medencében biztosan, meg Európában sem. Ázsiában esélye jelen volt, használták, de ez a köles az azért rendkívül jó, mondjuk egy ázsiai sztyeppén, mert hogy ha ezt termeszteni akarják, viszonylag gyorsan megnő, felnő, és le lehet aratni, és aztán lehet tovább menni. A búzáról azért ez ennyire nem mondható el, ez egy lassabb növekedést mutató növény. Tehát gyakorlatilag, hogyha valaki gyakori helyváltoztatást szeretne, akkor a köles erre vonatkozóan egy hasznosabb növény, mint a búza.
Azt írják még, hogy a később bronzkor elején az emberek elhagyták a korábban hosszú ideig lakott úgynevezett, erről beszélt ön az előbb, településeiket, és egyszerűbb, kevésbé központosított települési hálózatban, falvakban éltek tovább. Ebből mire lehet következtetni azt, hogy nem voltak akkoriban veszélyes ellenségek, akik ellen védekezni kellett volna?
Hát ez egy jó kérdés, tehát sok mindenre lehet ebből következtetni. A régészeti kutatásban gyakorlatilag ennek a hátteréül, tehát egy olyan magyarázatot adtak, mi szerint itt a környezetváltozásokkal együtt, mert hogy egy ilyen lehűlési folyamat és csapadékosabbá váló időjárás történt ekkortájt. Tehát ezzel párhuzamosan gyakorlatilag a népesség nagy állattartó életmódra vált át. Ennek a háttere az volt, korábbi régészeti elképzelések szerint, hogy itt a halomsíros kultúra képviselői beáramlottak észak-nyugat irányból, és hozzák magukkal az ő életmódjukat, ami jellemzően nagy állattartáson alapul. Na most a korábbi archeobotanikai tanulmányokban kimutatták, hogy itt ekkortájt nem, hogy nem csökken a mezőgazdaságnak a jelenléte, a letelepült földművelő életmód során termesztett növények mennyisége, minősége, hanem inkább nő. Viszont hát az a helyzet, hogy most sikerült először egy olyan bizonyítékot hoznunk, izotópos vizsgálatok alapján megint csak, ami arra utal, hogy hát itt nem nagy állattartó, vagy csak részben nagy állattartó életmódú egyének éltek. Ugye mi utalhat erre? Hát ha végig gondoljuk, hogy egy pásztorkodó, nagy állattartó csoport étrendje az hogy néz ki? Hát nem tisztán állati fehérje, tej, hús, de azért jelentős részben ott kell, hogy legyen az étrendben.
Elnézést, hogy itt a szavába vágok, de hogy itt ezt azzal magyarázzák a cikkben, hogy a fogkövekben talált mikromaradványok és az említett izotópos elemzések szerint ebben az időszakban lényegesen kevesebb állati eredetű fehérjét fogyasztottak, mint korábban, ami ellentmond annak a korábbi elképzelésnek, hogy a halomsíros kultúrához tartozó emberek főként állattartással foglalkoztak volna. És itt ez egy érdekes felvetés, hogy hát ez azt jelenti, hogy nem foglalkoztak állattartással az itt élő nomádok?
Az a helyzet, hogy itt pont erről van szó, hogy nem is annyira nomádok. Tehát eleve azért azt tudni kell, hogy a Kárpát-medence keleti fele, meg a nyugati fele sem teljesen alkalmas, vagy inkább nem alkalmas nomadizálásra. Tehát arra a nagy területeket bejáró, vándorló, nagy állattartó életmódra, ami Ázsia sztyeppén jelen volt, és van még most is, bizonyos keretek között. Tehát ez eleve itt nem volt teljesen alkalmas, ezért sem értjük teljesen ezt a mindent elsöprő jelenlétét a kölesnek, mint tápláléknak. Tehát alapvetően itt, ami kijött nekünk eredményként, az azt mutatta, hogy igen, jelen van továbbra is a nagy állattartás, viszont nem dominál olyan mennyiségben, nem dominál olyan mértékben, mint amit a régészeti kutatásban korábban feltételezték. Fogyasztottak állati fehérjét, jó eséllyel tejet, tejtermékeket, húsféléket, viszont nem olyan mértékben, mint amennyire kellene, ha ők valóban nagy állattartó életmódot folytattak. Magyarul ők továbbra is ugyanúgy támaszkodtak a földművelésre, mint korábban, csak egész egyszerűen valamiért felhagytak a teltelepülésekkel, ezekkel a hosszú ideig használt településekkel, Viszont nem kizárólagosan tartanak nagy állatokat, hanem valóban még művelik ugyanúgy a földet, mint korábban.
Meddig tartott az a változás, ami időszámításunk előtt 1500 körül indult el, és mi lett a vége?
Hát ezek ilyen több száz évig tartó folyamatok. A halomsíros kultúra meglehetősen sokáig jelen volt itt a Kárpát-medencében. Ezt követően jön több olyan kultúra, amely ugyanígy földművelő életmódot folytat, ugyanígy tart nagy állatokat. És aztán jön majd jóval később, Krisztus előtt 900-800 környékén egy olyan társaság kelet felől, aki egy kicsit megmozgatja itt a dolgokat. Ugye a preszkitákról, a mezőcsát kultúra képviselőiről van szó, akik a régészeti források alapján egyértelműen a kaukázus és még inkább keletről jönnek errefele hozzánk.
Milyen kutatást kell önöknek még elvégezniük ahhoz, hogy választ kapjanak olyan kérdésekre, amelyeket most nem tudtak megválaszolni, és a akkori nomád emberek életmódjáról szól?
Hát az életmódot még igazából nagyobb mintaszámmal még pontosabban lehetne vizsgálni. Amit még mindenképpen fontos lenne folytatni, jelenleg is dolgozunk azon, hogy genetikai adatokon alapuló következtetéseket is le tudjunk vonni.
Vannak jó genetikai minták is abból az időből?
Hát igen, gyakorlatilag itt a helyzet az, hogy a temetőből pontosan ugyanazokból az egyénekből, akikből izotopos mintákat vettünk, radiokarbonos mintákat vettünk, az étrend, illetve a pontos kronológiai helyzet tisztázása érdekében belőlük van genetikai minta is, megvannak az eredmények, és most van folyamatban a kiértékelés, amihetőleg rövid időn belül ebből is egy tanulmányt tudunk közölni. Ennek ugye azért lenne helye, jogosultsága, mert így valóban össze lehetne vetni a középső, később bronzkori népességváltozási kérdéseket, meg lehetne pontosabban nézni, hogy milyen arányban érkezett új népesség. Ugye az izotopos vizsgálatokkal az a probléma, hogy abban az esetben sikerül kimutatni, hogy egy adott egyén bevándorló-e vagy sem, hogyha első generációs. Tehát ha azt, amit mi ki tudunk mutatni, az az, hogy az adott egyén ott született, ott nőtte föl, ahol eltemették. Mert hogy a testbe beépülő, a csontokba beépülő izotópok, az ugye gyakorlatilag jelzik azt, hogy ő hol nő föl. De ebben az esetben, hogyha mondjuk 15-20 éves korában kerül arra a régióba, akkor lehetett detektálni. Ha eleve a szülei jöttek ide, és ő itt született, akkor már helyinek számít, és hiába genetikailag más, mert hogy beérkezik a szülei által, gyakorlatilag ezt nem lehet izotopokkal kimutatni. Ebben segít a genetika, tehát a legjobb az, amikor a genetikai kutatások mellé itt vannak az izotópok, illetve fordítva.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Hajdú Tamás, az ELTE Biológiai Intézetének docense volt az Utópiában. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra.
Utópia. A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik.
A Hunren Természettudományi Kutatóközpont több kutatócsoportja és a Bécsi Orvostudományi Egyetem Rákutató Intézetének munkatársai közös projekt keretében új támadáspontot azonosítottak a kemoterápiát túlélő tumorsejtekben. Az eredmények klinikai alkalmazásával meghosszabbíthatóvá válhat a rákos betegek túlélése. A felfedezésről szóló tanulmány a gyógyszerrezisztencia kutatás csúcs folyóiratában, a Drug Resistance Updates-ben jelent meg. Itt van velünk Szakács Gergely, a Bécsi Orvostudományi Egyetem Rákutató Központjának professzora. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Az önök által kidolgozott módszer azoknak a rákbetegeknek segít, akik már túl vannak a kemoterápián?
Mielőtt elkezdenénk beszélgetni a felfedezésünk hátteréről és jelentőségéről, engedje meg, hogy kijavítsam egy kicsit. Nem csak a Bécsi Orvostudományi Egyetem Rákutató Intézetében dolgozom, hanem a Magyarországi Természettudományi Központban is, és ez a munka a két intézet együttműködésében valósult meg. A kérdése azonban arra vonatkozott, hogy a felfedezésünk vajon tud-e segíteni a betegeken, ha jól értem.
Azokon a betegeken, akik már kaptak kemoterápiát?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy a kutatásainkban arra keressük a választ, hogy vajon milyen mechanizmusok vezetnek oda, hogy kezdetben akár jól reagáló tumorok később elvesztik az érzékenységüket, és rezisztensé válnak a terápiával szemben. Mi alapkutatást végzünk, és abban hiszünk, hogyha ezeket a mechanizmusokat jobban megértjük, felismerjük, akkor később olyan gyógyszerek kifejlesztése válik lehetővé, amelyik valóban javít a kemoterápiák jelenlegi hatásosságán. Tehát inkább azt mondanám, hogy a megismerés még sokáig tart, és majd ha bebizonyosodik az, hogy a mostani felfedezésünk általánosan igaz lehet, akkor ez a felismerés beépíthető később majd a terápiákba, és reményeink szerint meghosszabbíthatja a betegek túlélését.
Igen, de azért azt megkérdezem, hogy elvileg, hogyha ez minden szempontból sikeres lesz, tehát lesz klinikai kutatássorozat, lesznek embereken kipróbált tesztek, stb., akkor azoknál a betegeknél is lehet esetleg ezt az elvet, vagy ezt a szisztémát alkalmazni, akik még nem kaptak kemoterápiát, tehát akik frissen regisztrált, vagy frissen diagnosztizált rákbetegek?
Igen, azt hiszem, hogy a mostani felfedezésünk elsősorban azért jelentős, mert egy új terápiás megközelítést tesz lehetővé, azaz a későbbiekben tervezett terápiákat lehet majd esetleg más rendszerben adagolni, vagy módosítani, és így ettől lehet talán remélni a jobb választ. De talán fontos és értelmesebb, hogyha kicsit jobban elmagyarázom, hogy mi is a felfedezésünk lényege, vagy a megközelítésünk újszerűsége.
Igen, de az önök kérdését hadd tegyem fel saját maguknak, önöknek. Uh-huh. Ha a daganatok jelentős része jól reagál a kezelésre, a kemoterápiára, uh-huh. vagy bármilyen egyéb gyógyszeres kezelésre, mégis mivel magyarázható a tumorok kiújulása?
Igen, ez az a kérdés, amivel mi foglalkozunk. Mi egy olyan kutatási területet képviselünk, mely lényegében erre a kérdésre keresi a választ. Azaz, hogy a tumor sejtek, vagy a teljes tumor populáció, a sejtek és az egészséges szervezet együttese, hogyan reagál a kezelésre, és ez a reakció, ez az evolúció, amelyik ilyenkor megtörténik a tumoron belül, ez hogyan vezet oda, hogy előbb-utóbb a tumorsejtek elvesztik az érzékenységüket. Korábban nagyon sokáig foglalkoztunk ennek a folyamatnak a végállapotával, amikor is már a tumorsejtek nem érzékenyek, azaz rezisztensek. És azt gondoltuk, hogyha ezeket a rezisztens tumorsejteket alaposabban megvizsgáljuk, és megértjük, hogy hogyan képesek a védekezésre, akkor ezeket a mechanizmusokat speciálisan gátolni tudjuk, mint egy le tudjuk törni a tumorsejtek rezisztenciáját, és úgy, és ilyen módon a sejteket újra érzékenyítéve esetleg újra lehet hatékonyan kemoterápiát alkalmazni. Ebben a megközelítésben, amit most közöltünk, egy kicsit más kérdést tettünk fel, ahogy ön is mondta. Arra kerestük a választ, hogy ennek az evolúciós folyamatnak a korai lépéseit hogyan tudjuk leírni, amikor még a sejtek nem váltak teljesen rezisztensé, a folyamat elején tartanak. Azt gondoltuk, hogy ha a folyamat első lépéseit megérthetjük jobban, akkor talán mint egy megelőző hadművelettel esetleg meg tudjuk akadályozni a rezisztencia kifejlődését.
Azt írják a tájékoztatóban, hogy a vizsgálatok során kiderült, hogy a kemoterápiás kezelést túlélő úgynevezett drogtoleráns perziszter sejtek, a DTP sejtek, annak ellenére maradnak életben, hogy súlyos DNS károsodást szenvednek. A kemoterápia következtében, gondolom, ugye?
Igen, tehát az az érdekes, hogy...
Folytatnám, elnézést, hagyj folytassam, amit önök írtak. Ezt. A túlélő sejtek szokatlan, bizarr morfológiát mutattak, egyáltalán nem osztódtak, és úgy tűnt, hogy előbb-utóbb valamennyien elpusztulnak. A kutatók meglepetésére azonban a tetsz halott sejtek hetekkel később felébredtek, és újra osztódni kezdtek. Erről mondana többet, hogy hogyan lehetséges, hogy a DTP sejtek el is pusztultak, meg nem is pusztultak el?
Igen, itt megint egy kicsit érdemes egy lépést hátra lépni, és tágabb összefüggésében megismerni a problémát. A legelső dolog, amit meg kell jegyezni, hogy a rák egy nagyon komplikált, komplex betegség, és ezt a komplexitást nem csak az okozza, hogy ahány ember annyiféle betegség lehet, még hogyha ugyanolyan típusú rákról beszélünk is, hanem azt is fel lehet ismerni, hogy egy emberen vagy egy betegségen belül a rákos sejtek összessége rendkívüli változatosságot mutat. Tehát térben és időben ez a változatosság tetten érhető. Úgyhogy ha a rezisztenciáról beszélünk, akkor az egyik kézzel fogható teória az az lehet, hogy ha nagyon-nagyon sokféle tumorsejt van már kezdetben a terápia előtt is, és ez a változatosság egyre csak növekszik, akkor elképzelhető az, hogy a terápia nem csinál mást, mint egy kiválogatja a rezisztens sejteket. Ugye érthető módon az érzékeny sejtek elpusztulnak, a rezisztens sejtek azonban túlélik a terápiát. Egy ilyen darwini szelekcióként is lehet felfogni, van egyfajta változatosság, és aztán ezt a változatosságot egy szelekció révén le lehet szűkíteni, és a rezisztens sejtek, vagy a leghittebb sejtek túlélnek. Ebből a teóriából azonban azt következne, hogy ezek a túlélő sejtek, ezek már rezisztensek, tehát azért éltek túl. Mi azonban azt tapasztaltuk a modelljeinkben, és ez egy klinikai megfigyelés is, hogy a túlélő sejtek érdekes módon érzékenyek maradtak a terápiával szemben. Tehát ez a kézzelfogható darwini vagy szelekciós mechanizmus nem volt kielégítő. Egy másik lehetőség lett volna, és a kérdésében ön erre is utalt, hogy esetleg valamilyen módon a sejtek egy része nem is károsodott. És ezek a nem károsodott sejtek élnek túl. Azonban a modelljeink arra mutattak rá, hogy a kezelések, amiket alkalmaztunk, az összes sejtet károsították, tehát ez a magyarázat sem volt kielégítő. És akkor itt jött a képbe ez az úgynevezett per-reziszter állapot, amelyik ezt a furcsa élő és a halott sejtek közötti állapotot jelöli. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tenyésztőedényben, ahogy a ráksejteket tartjuk a laboratóriumban, ezekhez a sejtekhez ugyanazokat a kemoterápiás szereket hozzá adagolni. Ezekhez a sejtekhez lehet adagolni ugyanazokat a kemoterápiás szereket, amelyeket a gyógyászatban is alkalmazunk, és a sejtek többsége ilyenkor elpusztul. Azonban Füredi András és Szebényi Kornélia, a fia csoportnak két fiatal munkatársa, azt tették észre, hogy ezek az elpusztuló sejtek alatt vagy mellett néhány nagyon bizarr alakú, ahogy ön is mondta, alakú és morfológiájú sejt túlél. És ezekről a legtöbb ember azt gondolta volna mi is a tapasztalataink szerint, hogy ezek a sejtek annyira rossz állapotban vannak, hogy csak időkérdése, hogy elpusztuljanak. Azonban néhány hét múlva ezek a sejtek, ahogy ön is mondta, újraosztódni kezdtek. És ezek az újraosztódó sejtek nem voltak rezisztensek. Ezeket a sejteket hívjuk per-reziszter sejteknek, tehát akik ezek a sejtek valahogy túlélik a terápiát, de nem úgy, hogy rezisztensé válnak. Ez a jelenség a klinikumban is megfigyelhető. Előfordul gyakran, hogy a kemoterápiás kezelést követően a tumor visszaszorul, azonban sajnos akár egy pár, nem tudjuk pontosan, hogy hány nyugvó, alvó sejt hátra marad, akik szintén egy ilyen per-reziszter állapotban maradnak. Ezek a sejtek hónapok vagy évek múltán azonban újraosztódni kezdenek, és újra kialakulhat a daganat. Tehát ezt a folyamatot modelleztük úgymond in vitro, azaz tenyésztőedényben, és amikor ezeket a sejteket azonosítani tudtuk, akkor a következő kérdésünk az volt, hogy vajon ezek a per-reziszter alvó sejtek milyen módon élik túl azt a sokkot, amit a kemoterápia jelent.
Nem tudom, hogy most egy kulcskérdés jön-e, amit egyébként önök tettek föl saját maguknak, tehát egy szónoki kérdés tulajdonképpen az én részemről, hogy mit neveznek önök a túlélő tumorsejtek Achilles-ilának?
Igen, ezt elég sok kutató szereti ezt a hasonlatot használni. Az Achilles-ilán ugye tudjuk azt jelenti, hogy
hát ott sebezhető. Igen, ott az egyetlen pont, ahol Achilles-t meg lehet sebezni. Igen. A sarkán.
Igen. A mi esetünkben az azt jelentette, hogy ha meg tudjuk ismerni azt a folyamatot, mely a sejtek túlélését biztosította, akkor ezt a folyamatot befolyásolva, mint egy eltalálva azt a célpontot, amit itt felismerünk, esetleg akkor ezek a sejtek mégis elpusztíthatóak. És akkor visszakanyarodnék oda, hogy korábbi munkánk az elmúlt évtizedekben mire irányult, ahogy említettem, korábban a már rezisztenssé váló sejteket vizsgáltuk, és A kemoterápiának vígan ellenálló sejtekben elég sok olyan mechanizmust tudtunk azonosítani, hát nem csak mi természetesen, hanem a világ széles kutatói társadalma. Tehát elég sok olyan sejtes mechanizmus létezik, amelyik a sejt, amelyik rezisztenciát biztosít. Ezt úgy képzeljük el, hogy a sejtekben egyébként is vannak méregtelenítő folyamatok, ugye az evolúció kitermeli azokat a fehérjéket, vagy azokat a biológiai folyamatokat, amelyek a sejteket védik az általános mérgekkel szemben. És nagyon gyakran a ráksejtek nem csinálnak más, mint ezeket a méregtelenítő folyamatokat a saját hasznukra fordítják. A kemoterápiás szerek is ilyen mérgeknek tekinthetők. Egyébként gyakran ezeket a kemoterápiás szereket természetes anyagokból, növényekből vonják ki, és nem meglepő, hogy a növényi mérgekkel szemben az evolúció hát kitermelte azokat a hatékony ellenszereket, amik révén a sejtek képesek megvédeni magukat, például képesek az állatok megenni azokat a mérgező növényeket, amelyekből egyébként a kemoterápiás szereket is kivonjuk. Tehát a rezisztens sejtek tanulmányozásával a mi kutatócsoportunk egy olyan fehérjét hát vizsgált, amelyik a terápiának teljes mértékben ellenálló rezisztens sejtek sejtmembránjában fejeződik ki, és a mechanizmus, ami révén a sejteket megvédi, rendkívül egyszerű, egészen egyszerűen nem engedi be a gyógyszermolekulákat a sejtekbe. Úgy kell elképzelni, hogy a kemoterápiás szerek is ugye molekulákból állnak, ahhoz, hogy a sejt mérgező hatásukat kifejtsék, ahhoz be kell jutniuk a sejtbe, hogy például a DNS-t eltalálhassák, és a rezisztens sejtek sejtmembránjában ilyenkor ezek a sejtpumpák nagymértékben kifejeződnek, és kipumpálják, hogy kitessékelik a mérgező molekulákat a sejtekből.
Azt írják a tájékoztatóban erről, amit most mondott, hogy a túlélő sejtek alaposabb vizsgálatával kiderült, hogy egy részük kifejezi a P-glikoprotein nevű fehérjét, a PGP-t, amelynek gátlásával a sejtek felébredése teljes mértékben megelőzhetőnek bizonyult.
Igen.
A PGP megjelenése rezisztens sejtekben ismert, feladata ugyanis az, amit most mondott, hogy a ráksejtek membránjában ülve felismerje és kipumpálja a kemoterápia gyógyszermolekuláit a sejtekből, és én azt kérdezném erre, hogy ennyire okosak ezek a tumor sejtek? Ennyire felkészültek a támadásra?
Ha megengedni erre a kérdést, most még nem válaszolnék rögtön, hanem
persze.
Az előző gondolatot folytatva megpróbálom elmondani, hogy miért volt meglepő a perzisztens alvó sejtekben tett felfedezésünk. Hát ott tartottam, hogy a már rezisztens sejtekben ez a pumpa, ez a P-glikoproteinnek nevezett pumpa, egy jól megismert és jól megértett módon megvédi a sejteket, azaz a gyógyszermolekulákat képes a sejtekben távol tartani. És azt vettük észre, hogy ebben a perzisztel állapotban, amit tehát sokkal korábban a kemoterápiás kezelést követően azonosítottunk, a túlélő nyugvó alvó sejtekben, szintén felfedeztük azt, hogy ezek a pumpák hát tranziáns vagy átmeneti módon szintén kifejeződnek. Aztán, amikor a sejtek újra feltámadnak, a pumpáknak már nyoma sem volt. És akkor azt a kérdést tettük fel, hogy vajon az alvó sejtekben milyen szerepet játszhatnak a pumpák, mivel az alvó sejtek már nem a gyógyszer mellett alszanak, tehát ilyenkor a kemoterápia már megtörtént, már nincs gyógyszer jelent sem a szervezetben, sem a modelljeinkben. Ezért nem volt kézenfekvő, vagy nem volt könnyű azt megválaszolni, hogy milyen módon járulhat a sejtek túléléséhez egy olyan pumpa, amelynek a feladata a gyógyszermolekulák távoltartása. Nem tudom, ez így érthető-e, amit most mondok, hanem akkor kérem, hogy...
Érthető legalábbis. Én már olvastam sok mindent erről, amiről ön most beszél. Nem tudom, hogy a hallgatókkal egában vagyok ezzel, hogy értik-e ők is, de azt hiszem, hogy érteni lehet.
A lényeg az, hogy felfedeztük ezt a pumpát, amelyiket már jól ismertünk, azonban nem volt arra még magyarázatunk, hogy, hogyan tudja segíteni az alvó sejteket a pumpa. És akkor jutott eszünkbe az az ötlet, hogy a pumpátnak egy tágabb funkcióját keressük, azaz nem csak a mérgező gyógyszer molekulák kipumpálásában játszott szerepet ez a fehérje. Felfedeztük azt, hogy a sejtbe már korábban bejutott kemoterápiás molekulák okozta károsodást segít ez a fehérje mintegy csökkenteni. A mérgező molekulák tudnék nem csak a DNS-hez kötődnek, hanem nagyon sok más hát káros tevékenységet is kifejtenek a sejtben. Egy ilyen oxidatív stressz állapotában jut ilyenkor a sejt, amiben a sejtmembránt alkotó lipid molekulák károsodnak. Ez esetben tehát a túlélő sejtnek nem csak a kemoterápiás szerek primer célpontjainak a károsodását kell valahogy túlélnie, hanem azt is ki kell hevernie, hogy ez az általános mérgező hatás jelen volt. És azt fedeztük fel, hogy a korábban csak a gyógyszermolekulák kipumpálásában szeretett kapó fehérje, abban is segíti a fúnyadó sejteket, hogy ezt a másodlagos károsodást kiheverjék. Tehát egészen konkrétan az oxidált lipideknek a káros feldúsolását voltak képesek ezek a fehérjék csökkenteni. És ekkor jött utána a logikus ötlet, hogy megpróbáljuk azokat a gátlószereket alkalmazni, amit korábban a már rezisztens sejtek ellen próbáltak a kutatók bevetni. Ezekben a kísérletekben korábban az ötlet az volt, hogy ha lezárjuk a pumpákat, akkor talán a káros kemoterápiás molekulák fel tudnak dúsulni a rezisztens tumorsejtekben. Mi pedig azt a kérdést tettük fel, hogyha ezeket a gátlószereket, a pumpák funkcióját gátló inhibitorokat az alvósejtekhez adjuk, akkor képesek vagyunk a fehérjének ezt a másik funkcióját gátolnia. Tehát képesek vagyunk-e megakadályozni azt, hogy a szúnyadó egy-két túlélő sejt mintegy megtisztuljon attól a károsodástól, amit a mérgező molekulák, a kemoterápiás terek okoztak. A csatamezőnek a kitisztítását akadályozunk ilyenkor meg.
Aha. Hogyan találják meg az alvó sejteket?
Ez egy jó kérdés. Talán azt kell ehhez a kérdéshez elmagyarázni, hogy milyen modelljeink vannak. Mindenképpen kihívást jelent egyébként az emberekben vagy a betegekben azt megállapítani, hogy a kemoterápia milyen mértékben volt sikeres. Azt említettem, hogy nagyon sok esetben teljesen látszólag teljes gyógyulás van, azonban ezek a szúnyadó tumorsejtek túlélnek, és akár hónapokkal vagy évekkel később vezetnek a betegség kihullásához. Van egy egyszerű modellünk erre, amikor ezekben a tenyésztőedényekben tartjuk a tumorsejteket, és ott mikroszkóp alatt tudjuk vizsgálni azt, hogy a szimulált kemoterápiás kezelés milyen sikeres. Ott egyszerűen azt látjuk, hogy néhány sejt ilyen bizarr morfológiával túlél. Azonban a tenyésztőedényben hát messze nem tudjuk reprodukálni a rákbetegség komplexitását. A komplikáltabb modellekhez hát állatkísérleteket végzünk. Itt olyan egértörzseket használunk, melyekben az emberi betegséghez nagyon hasonló rákos folyamat indul el. Ezek genetikailag módosított egértörzsek, és ezeket az egereket próbáljuk aztán gyógyítani ugyanazokkal a kemoterápiás szerekkel, amelyeket a klinikumban is használunk. És hát különböző trükkökkel ezek a túlélő sejtek láthatóvá varázsolhatóak. Ilyenkor a tumorsejtek olyan fehérjéket fejeznek ki, amelyek világítanak, és ezt különböző módon detektálni lehet.
Eddig csak egereken végeztek kísérleteket?
Igen, a legfontosabb kísérletünk eddig azt mutatja, hogyha ezeket a korábban említett gátlószereket az alvó sejtekkel szemben bevetjük, akkor az egerek túlélése jelentősen meghosszabbítható.
Ez a jelentősen az mit jelent?
Hát ebben az egérmodellben, amit vizsgáltunk, egy emlő tumoros egérmodellről van szó, doxorubitinnek nevezett kemoterápiás szer, amit, ahogy mondom, klinikumban is használnak. Ez hát körülbelül az egerek túlélését körülbelül 60 napig biztosítja, és 60 nap után a küzdelmet elveszítjük, és a daganat már nem reagál többet a doxorubitinre.
Tehát rezisztensé válik.
Rezisztensé válik, igen, és hát azzal, hogy ezt a gátlószert mi az alvósejtekre tudtuk optimalizálni, azáltal, hogy a kemoterápiás szerekkel történő kezelést követően, tehát amikor már a kemoterápia megtörtént a doxorubitinnel, és a tumor visszahúzódott, ebben az időpontban adagoltuk a pumpa gátlószereit, ezáltal mintegy kétszeres 120 napos túlélés volt elérhető. Ez kicsit félrevezető adat, mert ugye a 120 nap az nem ültethető át az emberi klinikum gyakorlatával. Itt az arányok fontosak, illetve azt fontos még megegyezni, hogy ez egy úgynevezett proof of concept, úgy szoktuk mondani, tehát a teóriát bizonyító kísérlet volt. A munka hát következő szakaszában próbáljuk majd ezt a megközelítést optimalizálni más modellekben, és esetleg később hát majd javasolni klinikai bevezetést is.
Miért van az, hogyha valaki kemoterápiát kap? Mert ugye itt ennek az egész gyógyításnak az egyik alapja, hogy a kemoterápián túllévő betegeknek az alvó sejtjeit semlegesíteni kell, vagy ki kell írtani, mert azok újra aktivizálódnak valamikor. De a kemoterápiát kapó betegek nagy része teljesen meggyógyul, nem? Azok miért nincsenek náluk alvó sejtek?
Hát igen, nehéz válaszolni a kérdésére.
Ezt azért kérdezem, öntől ne haragudjon, azért kérdezem, mert érintett vagyok a kérdésben. Uh-huh. És igen. Én kaptam kemoterápiát 2012-ben, igen. Ami 11 éve volt, és azóta avval kapcsolatban nincs semmilyen panaszom, elvileg akkor nincsenek alvósejtek se bennem. Vagy igen, lehetnek? Lehetnek még?
Remélem, hogy nincsenek, és remélem, hogy az ön esetében a terápia sikeres volt. Ugye mondtam, hogy a kérdések, az egész kérdés sokkal komplexebb annál, mint sem azt az in vitro kísérletekkel modellezni lehet. Egy betegben, vagy akár egy állatmodellben is a szúnyadó túlélő sejtekkel szemben nagyon sok mechanizmus védelmet biztosít az immunrendszer elsősorban. Tehát ha vannak is túlélő, szúnyadó sejtek, az, hogy azok visszatérnek-e, feltámadnak-e, az nagyon-nagyon sok mindentől függ. Aha. A kemoterápia és általában a rákterápiák sok esetben tényleg sikeresek, és a rákkutatás elmúlt évtizedei rengeteg felismeréshez vezettek, amik hát nagyon jelentősen javították a túlélési esélyeket. Persze itt nem csak a terápiáról van szó, hanem a korai felismerésről, a megelőzésről is. Azonban, hogyha a rákot, mint egy általános problémát tekintjük, akkor az még nem állunk egyértelmű nyerésre, a rák továbbra is globális, egy nagyon nagy probléma. És hát attól függően, hogy milyen betegségről van szó, milyen stádiumról van szó, nagyon-nagyon különböző túlélési esélyek vannak, de nagyon sok esetben sajnos a kemoterápia nem sikeres, főleg akkor, hogyha már egy előre haladott áttétekkel rendelkező betegségről van szó. Nem tudom, ön esetében milyen tartalészeteket nem ismerem.
Annyit mondhatok, hogy áttétel volt, szeminomán volt, és áttétel volt a hasban, és egy hét alatt a kemoterápia kiirtott mindent, és kaptam 3 hónapig egyébként, tehát nem volt ez a nagyon könnyű kis menetelés.
Igen.
De aztán azóta a világon semmilyen gondom nincs ezzel. Semmi.
Igen.
Tehát voltam kontrollon sokszor, minden, semmi, a dolog eltűnt, és azt mondta a kezelőorvosom, hogy szerencsém van, hogy ilyen daganatom van, mármint, hogy szeminomám van, mert azt a kemoterápia egy az egybe kiírtja, és a legjobban tudja kiírtani. De az a probléma, hogyha visszajön, és itt jönnek önök, hogyha jönnek ezek az alvósejtek, és újra jönnek, akkor a kemoterápia már nem nagyon jó. És ha harmadszor jön ki, akkor már egyáltalán nem használ. Mert így akkor igaz. Már totál rezisztensek lettek feltehetőleg a tumorsejtek.
Igen. Tehát igen, ahogy mondtam, a rák időben és térben is változik, és nyilván, hogyha sikerül egy nagyon hatékony terápiával az összes sejtet kiirtani, akkor, akkor nincs miről beszélni. Sajnos gyakran néhány sejt túlél, és van egy ilyen mondás, hogy ami, hogy is van, hát magyarul azt hiszem teher alatt nő a pálma, vagy úgy is szokták mondani, hogy ami nem öl meg, az megerősít, és ez igaz a tumorsejtre is, tehát ez az adaptív evolúciós folyamat, aminek nagyon komoly tényezője a terápia is, ilyenkor a terápiával szemben adaptálódnak, vagy a terápiához adaptálódnak, vagy evolválódnak a tumorsejtek. És hát a legerősebb, a legfittebb sejt klón fog túlélni, és ez vezet oda, hogy előbb-utóbb a terápia már nem lesz annyira hatékony. Hát ilyenkor azért az orvosoknak van eszköze arra, hogy megpróbálják ezeket a visszatérő sejteket is elpusztítani, bevetnek egy másik gyógyszert, egy másik kemoterápiás szert, de azt lehet látni, hogy ez a folyamat egyre erősebb rezisztencia mechanizmusokat aktivál, és a végén hát van olyan is sajnos, ahogy ön is mondta, hogy a beteg már nem reagál semmilyen terápiára. Mi pont ezzel foglalkozunk, és ezt próbáljuk megérteni, mint egy a tumorsejt szemszögéből vizsgálni, remélve azt, hogyha felismerjük azt, hogy mi teszi lehetővé azt, hogy a rezisztenciához vezető egyébként nagyon sokféle mechanizmus aktiválódhasson, tehát hogyha mi jobban megértjük ezt az evolúciós folyamatot, akkor ebben minél korábban be tudjunk avatkozni, és ez a felismerés, amit most tesztünk, azért érdekes, mert az alvó sejtek számára minden esetben problémát jelent, hogy valahogy a felhalmozódó másodlagos toxikus hatásoktól megszabaduljanak, és azt gondoljuk, hogy talán ez a felismerés általában igaz lehet a kemoterápia esetén. Tehát ez egy korábbi szakasz, még nem feltétlenül az dőlt el a harc, még nem váltak a tumorsejtek nagyon rezisztensé. Talán ezzel a trükkel hát meg lehet nehezíteni a dolgokat.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Szakács Gergely, a Bécsi Orvostudomány Egyetem Rákutató Központ professzora és a Hunren Természettudományi Kutatóközpont munkatársa volt a vendégem. Viszont hallásra.
Köszönöm a beszélgetést, viszont hallásra.
A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.